Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt azoknak, akik a hétvégén is minket hallgatnak. Folytatjuk Hétvégi menetrend című műsorunkat, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Milyen emberi adottságok kellenek ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia megjelenésével megtarthassuk irányító szerepünket? Rövidesen kiderül új műsorunk, a Creative Survivor most következő beszélgetéséből. Olá, Andrea stúdió vendége Proszéki Gábor, az ELTE nyelvtudományi központjának tudományos tanácsadója.
A nyelv és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról kérdezem természetesen, valamint arról, hogy szerinte igaz lehet-e, hogy a kreativitásunk előnyt jelent az AI-jal szemben.
Hát itt sok kérdés van egyben. Azt gondolom az egészről, hogy a kreativitásnak a legszebb bizonyítéka, hogy létrejött a mesterséges intelligencia, tehát az nem a művészeti kreativitás, hanem a tudományos szakmai, de hogy ez van. Most ettől elkezdtünk félni társadalmi szinten, magánember szintjén. Ennek nyilván az az oka, hogy idegen. Ilyen eddig nem volt, eddig akárhova néztem, ha az nyelvet produkált, akkor az homo sapiens volt. Most meg itt van egy ilyen testetlen, és hát a szó tényleg jó értelmében lelketlen valami, ami úgy produkálja a szövegeket, ami mindenkit megdöbbent, és mivel nem ismerjük, ezért tartunk tőle. Tehát azt hiszem, ez nagyon sok dologgal van így. Idegen kultúráktól sokan azért félnek csak, mert nem ismerik őket. Tehát ez egy olyan világ. Na most nyilván a szakma az azzal foglalkozik, hogy ez jobban működjön, és bizonyítani akarja, hogy ez tényleg jól működik. És akkor vannak ezek a területek, amikből itt egy-kettőt felsorolt, ezek elkezdenek használni mesterséges intelligenciát, és végül hamar kiderül, hogy hát ezt hogy mondjam szépen, tehát ahol kilóra kell gyártani tartalmakat, ott ez nagyon jól működik, tehát hogyha zenei aláfestést kell egy programozni, és elmondom, hogy körülbelül mi a háttere, akkor gyárt egy olyat, amit eddig még senki nem írt meg, és ez nagyjából megfelelő. De szeretném a ellenkező végletet hangsúlyozni, megíratták egy ilyen jószággal a Beethoven 10. szimfóniáját az alapján, hogy mi van a 9-ben. És hát erre most így röviden azt tudom mondani, hogy erre semmi szükség nem volt, természetesen nagyon látványos, és legtöbben nem tudunk se összhangzattan, se Beethoven féle dallamfűzéseket, meg akkor mert nem tudunk csinálni, de felismerjük, hogy olyan. De valójában pont a lényeg hiányzik belőle, mert mind a 9 szimfóniák mindenféléje benne van ebbe a 10-be, csak az nincs benne, hogy ha Beethoven írta volna, akkor az pont nem ilyen volna. Tehát ha valaki tudja, hogy mondjuk a 3. meg a 6. hogy különbözik egymástól, akkor azt a különbséget látna, ami ebben pont nincsen benne, tehát a homokszem, ami a igazgyöngy kialakulásához kell, az nincs benne. A technikák mind benne vannak, tehát tulajdonképpen lenyűgözi az embereket, akik maguk nem értenek a zenéhez, de annyira igen, hogy megállapítják, hogy ez teljesen Beethoven, de pont az hiányzik belőle, amitől Beethoven az volt, aki. Ezt csak azért mondom, mert egészen más funkciója van tényleg egy funkcionális zenének, ami valahol egy aláfestés, egy szín, és azt gyorsan lehet megcsinálni, és nincs jogdíj, ugye ezért vannak ilyenek is, de ennek így nem sok értelme van, és ugyanezt tudom mondani a képzőművészetek más ágára, tehát nem tudom, például a festészetre, hogy hát ezek eléggé egy kaptafára vannak ezek a képek, ha valaki megnézi őket, most lehet, hogy ez fejlődik majd a jövőben, de tulajdonképpen miért is jó egy ilyen? Hát valami olyat csinál, amit ilyen sebességgel senki nem tud, ilyen minőségben azért sokan tudnának, de mondjuk akik megnyomják a gombat általában nincsenek azon a szinten. Tehát nem tudom, hogy a társadalomnak azt a részét kellett támogatnunk, aki egy gombnyomással olyat tud csinálni, amit eddig ő nem tudott, de akik tudtak, azok jobban csináltak. Tehát én abban bízom, hogy hosszú távon kialakul az, hogy a minőséget továbbra is kevesen tudják, és nagyon, és itt az emberi kreativitásnak óriási szerepe van, és ha lehet ilyet mondani, nem megbántva senkit, de a középszerűségnek egy kicsit most már annyi. Tehát, hogy azt lehet mondani, azt a szintet viszont megütik ezek a rendszerek, hogy a kilóra legyártott anyagok, akár egy közepes fordító, akár egy közepes szövegkészítő, egy kicsit elbújhat, mert ezek jobbak. A profik meg nem bújhatnak el, mert rájuk két okból is szükség van. Egyrészt, hogy kijavítsák, amit ezek a gépek csinálnak, másrészt eleve adjanak alapanyagot. Gondolja, hogy most mindenki átradőlne, és csak a gépek csinálnák, az egy idő után teljesen a sematikus és az egyforma irányába menne el, amire se szükségünk, se igényünk, csak még nem látjuk ezt, és hát inkább csak ijesztgetjük egymást mostanában.
Láttam egy előadását, amiben mutatott egy képet Budapestről, és azon mutatta meg, hogy a mesterséges intelligencia nyilván nyilván hozott anyagból, vagy már létező anyagból dolgozik, és az alapján tudja Budapestet megmutatni. Elég vicces volt, hogy mit talált a múltból, és hogyan kombinálta össze az általa talált ismereteket. Szóval, hogy valószínűleg akkor még nincs nagyon félnivalónk, ha még így dolgozik.
Az az érdekes, talán arra képre gondol, ahol minden olyan fontos, amit Budapestről egy külföldinek hirtelen földobunk, hogy fontos van rajta Lánchíd
parlament. Igen.
Ezeket úgy rakja össze, ahogy adott esetben egy álomban talán, ezt lehetne mondani, úgy össze lehet rakni. Uh-huh. Kérdés, hogy van-e arra szükségünk, hogy olyan képek szülessenek csak, aminek a kialakulását semmi nem indokolja, csak a már meglevőnek egy olyan fajta összerendezése, vagy rendetlen összerakása, ami tulajdonképpen meghökkentő először, de ha csak ilyeneket csinálunk, akkor üzenetet nem nagyon hordoz. Tehát ugye nyilván tudjuk, hogy a művészet a tényleges ábrázolásból már évszázadok alatt kilépett, és már egészen másról szól, tehát a mikéntje, a mód, ahogy közelít, és azon keresztül mutat valamit, de itt azért a módok azok nagyon sematikusak és egyformák, még ha igyekszünk is bevinni stílusokat, de ezek azért nagyon mereven működnek. Én nem állítom, hogy később ez nem lehetne jobb, csak nem tudom, hogy kell-e. Tehát én azt remélem, hogy azokra van szükség, akik az ilyenekhez az alapanyagokat tudják gyártani. A profi festőkre, meg a profi szövegkészítőkre, akinek a mintáiból lehet, hogy ezek a rendszerek valamit átvesznek, de itt szoktam azt mondani, hogy itt a szöveggyártásnál, mert ugye azért mégiscsak ez az én szűkebb hazám, hogy szövegekkel foglalkozom, de a többi területre is igaz ez. Mi tulajdonképpen jobban csináljuk, mint a gépek, de praktikus, ha néhány pillanatban ki tud minket váltani, tud helyettesíteni, ő is csinál valamit. Rengeteg olyan terület van, ahol már messze előttünk van a gép, és ez a mesterséges intelligencia, azért sem szeretem a szót vagy a kifejezést, azért sem, mert ilyen hosszú, nem lehet jól kimondani, és hát lehet tudni, hogy gyakran használt kifejezések azok a nyelvben lerövidülnek, de ez még nem alakult ki, mert még csak pár éve használjuk ezzel a gyakorisággal, hogy most van. Tehát ez a mesterséges intelligenciának nevezett dolog, mondjuk azonosítani tud, nem tudom én hány százezer sejtből ránéz a képre néhány olyat, ami gyanús, hogy adott esetben az egy rákos sejt. Tehát óriási olyan képessége van, ami nekünk megközelítőleg sincs. Tehát ott nem kérdés, hogy hasznos-e ez az eszköz, mert rögtön tud olyat, ez már eleve az egész informatikára igaz, de ezekre az eszközökre nagyon, amit mi helyből nem tudunk, és csodálkozunk, hogy milyen jó, és rögtön tudunk a lényeggel foglalkozni. Ez eszembe a nyelv esetében mi vagyunk a jobbak, és ő csak úgy kullog utánunk. Elég nagy tempóba kullog, meg már utol is ér majdnem. Szoktam mondani az Achilles meg a teknős békát, hogy aztán az a teknős mindig ellép, és akkor tulajdonképpen sose érjük utol, de mégiscsak arról van szó, hogy optimális esetben olyat csinál, mint mi. A másik területeken meg már messze előttünk van, és mi örülünk, hogy van egy olyan eszközünk, amelyikkel sokkal hatékonyabban tudjuk a világot feldolgozni, mint amit enélkül az eszköz nélkül tudnánk. És ez nagyon érdekes, hogy mégis az embereket nagyon az inspirálja, hogy van egy eszköz, amelyik beszél, ugyan nincsen neki teste, mert azt nem látjuk, persze építenek már humanoid robotokat, de az egy másik műfaj, abba is bele lehet rakni ezeket a nyelvi eszközöket, és akkor ő emberként jelenik meg, és akkor lehet egy kicsit elborzadni, megdöbbenni, különleges véleményeket megfogalmazni róla, de hát ezeknek funkció célt kell adni, és sokkal kevesebb cél van ebben a pillanatban, mint ahány elképzelése arról, hogy milyen baj történhet ebből, mert túl korán van, még 3 éve, hogy kijött, 3,5 éve sincs az a ChatGPT, ami miatt mostanában mindent mesterséges intelligenciának hívunk, és nem volt elég idő, hogy leülepedjenek a dolgok, mert nagyon gyors a változás. Tehát én azt látom, hogy fiatalok, akik az egyik paradigmát megtanulják, és amire elkezdenék azt kifejteni és dolgozni, már megjelenik az újabb, és náluk egy perccel fiatalabbak már hatékonyabban csinálnak valamit. Tehát ami azelőtt generációkat jelentett, már az én fiatalabb koromban esetleg néhány évet, vagy évtizedet, az most ilyen hónapokban vagy hetekben mérhető, hogy hopp, még egy újabb gondolat, és nyilván ezt a tempót nem bírjuk, mert hát azért lássuk be, hogy ilyen, nem tudom én, 80 évszer 80 kilószor 180 centire vagyunk kalibrálva, és nem nagyon értjük, hogy lehet, hogy itt minden úgy működik, ahogy eddig nem. Ez a homo sapiens ezt nem bírja, valahogy ennek el kell rendeződnie, és hát én nem vagyok futurológus, úgyhogy ne is kérdezzen arról, hogy mit gondolok, mert nem tudom, hogy mit gondolok a jövőről, csak azt, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon rövid idő alatt kerültek be, és ezért rengeteg torz elképzelésünk van arról, hogy lesz tovább.
amikor önt hallgatom előadásait, akkor mindig az jut eszembe, vagy valahogy egy kicsit meg is nyugszom, hogy pontosan a nyelv az, ami minket így megtart a mesterséges intelligencia korában is, vagy egyeduralkodóvá tesz, mert hiába vannak statisztikák, amivel nagyon jól dolgozik az AI, a nyelvben ez nem annyira használható, vagy nem úgy használható, ugye?
Valahogy ugye az van mögötte, tehát itt egy statisztikai tudás van, és ezt jó is, hogy mondtam, mert a statisztikában benne van az a valószínűség, ami nem mindig egy. Uh-huh. Tehát elképzelhető, hogy valami nagyon valószínű, de nem mindig. Most persze nyilván a nagyszámok esetéről az ember nagyon kevés, és a nem matematikus ember nem sokat tud, és nehezen képzeli el, hogy ha én most, nem tudom én, a lottónál nagy nyeremény készül, már hetek óta készül, meg mindig van egy ilyen, és én mondjuk beírnám azt, hogy 1, 2, 3, 4, 5. És tudjuk, hogy az emberek azt mondják, jaj, ilyen sose jött még ki, hát és nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy de ennek ugyanannyi a valószínűsége, mint 5 olyan random számnak, ami olyan össze-vissza látszik lenni, és az emberek azt jobban elhiszik. Tehát rengeteg dolog van, amit ilyen intuitív hit alapján, és nem tényleg a matematikai gondolkodás alapján rakunk össze, nehezen tudjuk elhinni, hogy annak az 5 számnak ugyanakkora az esélye, mint annak, amelyik majd kijön. És nagy esélye nem 1, 2, 3, 4, 5 lesz, de mégis az valahogy olyan furcsa, mert a rendezettséget látom benne, és azt látom a legtöbb ilyen találatban, hogy nem nagyon szokott. Tehát én még nem emlékszem 5 egymás utáni számra, amit kihúztak. Tehát botorság volna ilyet megjátszani, és akkor kialakulnak ilyen vélekedések. Ezt csak azért mondom, mert azt, hogy embertelen mennyiségű adattal dolgozik az, amit most mesterséges intelligenciának hívunk, és mögötte statisztika, valószínűségszámítás húzódik. És nagyon nehéz elképzelni, hogy hát azt mondanám, hogy nincs esze, de hát ezt nem szívesen mondom, vagy ő nem érti, amit mond, már mint ez a gépi algoritmus, amelyik ezt csinálja, mert olyan, mintha azt csinálná. De olyan mennyiségben olvast el, amit mi csináltunk, hogy ebből már szinte nem lehet rosszul válaszolni, lehet, de néha ez a rossz kijön. Tehát a statisztikának az a lényege, hogy általában mindig így van, de néha nem úgy van, és a néha az nem kiszámítható, hogy mikor jön elő, mikor van egy olyan pillanat, amikor például a számítás, amit az előbb mondott, hogyha egy óriási ilyen 1000x1000 méretű mátrixban, Excel, vagy nem tudom, miben számok vannak, és hogyha ő elkezd számolni, kihoz valamit, én el fogom fogadni, mert én azokat a milliós számítási lépéseket nem fogom tudni utána csinálni. Azok az ügyesek, akik meg tudják becsülni, hogy lehet-e ilyen az eredmény, de igazán, hogy jól számolta, abban bízunk, hogy ez mindig jól számol. És kétségtelen, hogy a numerikus műveleteket jól csinálja, de hogy logikusan építi-e föl, és az az algoritmus, ami nem ismert számukra, hiszen nem látjuk, mi csak azt látjuk, hogy mi az eredmény, egy tanulási módszertan van mögötte, és utána számunkra értelmezhetetlen módon jut el az eredményhez, ugyanez van a nyelvnél is. És azt látjuk a végén, hogy na de hát mégiscsak úgy csinál, mint mi. Sőt, úgy javul, mert ugye nem 1, 2, 10, 50, 100 ember tudása, hanem mondjuk a 8 milliárd pláne még visszamenőek hány évig, minden már benne van, és valószínűség alapon válogat belőle, és nagyon furcsa dolgok jöhetnek ki, és ebben valahogy az van benne, hogy nem, hát ezek nagyon okosak, meg nagyon intelligensek, ettől óvnék ettől a vélekedéstől, miközben nagyon praktikusak, de nagyon nehéz ellenőrizni. Tehát én állandóan mindenhol azt mondom, hogy ha ilyet használ az ember, legyen résen, és tudjon annyit a világról, hogy a képtelenséget ne fogadja el. A kis képtelenséget el fogjuk fogadni, mert el se tudjuk képzelni, hogy ott is tévedés van. Legfeljebb azt mondjuk, hogy különleges megközelítés. De hogy nagy, ilyennel még soha nem találkoztunk. Tehát ahol ennyi emberi tudást így összehordott valaki, és ezt ezzel az óriási nagy matematikai varázspálcával rendezte, és utána valamit kapunk, tehát itt a nyelvi készségnél összekeveredik a világról való ismeret és a tényleges nyelvi tudás, tehát amikor magyar nyelven adott esetben helyes mondatokat formáz, már az is egy fantasztikus dolog, de hogy ezek a mondatok igazságtartalmukban mennyire jók, hát azt már másnak kell megítélnie, és ezek a modellek, amiket így nyelvmodellnek hívnak, mert ugye a szakma inkább hatalmas nyelvmodelleknek hívja ezeket, és nem mesterséges intelligenciának, de ezek a nyelvmodellek a nyelvért felelősek, és nem a világismeretért. És ez egy külön lépés, hogy hogy sikerül összekapcsolni a világnak a általunk természetes megismerését a nyelvvel, amelyikben persze sok mindent elmondunk erről a világról, de nem mindent, és hát jó sokat torzítunk is az információinkkal azzal, hogy a nyelvi szövegek a világot írják le valamilyen szinten, egyik ember, másik ember, tízezredik ember valamit írt róla, és ebből zanzásítva kijön egy valami, ami úgy nagyjából hasonlít a világra, de arra nem lehet biztos, hogy nem lehet mérget venni, nem mondhatjuk azt, hogy ez biztos, hogy így van. Tehát a veszély abban van, hogy a nyelvi készséggel mi a világot próbáljuk megismertetni másokkal, ugye én is most beszélek már egy ideje, és amit mondok, egy komplex struktúra a fejemben, azt ugye lineáris formába átalakítom beszédformájába, elröpül a maga fejébe, és ott optimális esetben valami nagyon hasonló épül föl, mint ami az enyémben volt, ez a nyelv. De már így is torzul valamit, mert én nem tudom pont azt elmondani, mi a fejemben van, és maga sem biztos, hogy pont azt érti, de egy ilyen helyzetben van esély, hogy ez így működik. De amikor mindenki csak produkálja a szövegeket, nem is ismerjük a befogadót, mert írott szövegekről van szó. És ezekből rakok össze valamit, nem lesz szükségszerűen igaz, amit összerakok belőle, de olyan szépen fog hangzani, hogy akinek nincs módja megítélni, hogy az a tartalom, amit a gép létrehozott, az valóságban lehet-e vagy nem, hát ez egy nagy kérdés, hogy ki az, aki meg tudja mondani, hogy hát mi lehetséges és mi nem. Szóval én azt gondolom, hogy körülbelül mi voltunk az utolsó generáció, akinek még volt olyan élménye, hogy ezt világosan, vagy viszonylag világosan el tudta különíteni a valóst a virtuálistól. Ma már mi sem vagyunk ebben a helyzetben, és a következő generációknak még nehezebb, és ebbe jön bele ez a nyelvi rendszer, amelyik gyönyörűen beszél, mint bármely ember.
Eszembe jutott a fordítás, ahogyan az AI fordít. Nem is tudom, talán tavaly beszéltem egy ismerősömmel, aki panaszolta, hogy egyik napról a másikra rúgták őket ki, szakfordító volt, mert hogy itt az AI, és az ő munkájuk most már fölöslegessé válik, és nem maradt ott szakember, majd a mesterséges intelligencia fordít, és akkor mondta, hogy de hát azért csak ellenőrizni kéne, hogy az biztos, hogy úgy van-e, de ezt a főnökük nem fogadta el. Szóval ebben azért van csapda.
Hát van csapda, de talán itt ez a hirtelenség, ami miatt őket kirúgták. Én szerintem hamar ki fog derülni, hogy szükség van rájuk, vagy hasonló szakemberekre, mert annak a megítélése, hogy valami jól van-e, az csak azt tudja megítélni, aki azon a szinten van. Tehát megint azt mondom, hogy egy középszerű fordító az esetleg nem hasznos, mert azon a szinten ezek a rendszerek már fordítanak. Az a fogalom, ami ugye most a mesterséges intelligencia világában ismert, ez a hallucináció, tehát amikor olyat állít, ami nem úgy van a világban, de nyelvileg jól van leírva, csak mégsem igaz, ez a fogalom valójában a gépi fordításból való, és pontosan abból, hogy nem úgy fordította le, ahogy kellett volna, nem fordított le olyat, ami ott volt, lefordított olyat, ami nem volt ott. Tehát ez volt a hallucináció eredetileg, tehát én inkább a mai gépi eszközöknél ezt a konfabulálást jobban szerettem volna, hogy az valahogy jobban kifejezi azt, hogy valamit úgy kitalál hozzá, ami nem is volt ott. De a hallucináció az egy nagyon érdekes jelenség, mert ez csak azt tudja igazán érteni, aki tudja, hogy miről van szó. És azért a profi fordítás, hát most nem a műfordítást mondom, a műfordítás kizárólagosan egy személyes műfaj, hogy valaki olyan mélyen bele tudja élni magát a kulturális kontextusba és magának a szerzőnek a világába, hogy pontosan fogja tudni, hogy egy adott kifejezés miért olyan, amilyen. Na most ugye, ha én leülök egy gépi eszközhöz, az egyet fog kiválasztani valamilyen valószínűségi alapon egy szó kifejezés ekvivalenseként. Nem is tudom, hogy valakivel beszélgettünk éppen a múltkor, hogy Eszterházy Péternek volt az a műve, hogy függő. Hát, az a függő, az most akkor hanging, vagy dependent, vagy melyik, mire gondol? Na most a magyar nyelv olyan, hogy ez a szó ezt is kifejezi, azt is, meg még öt másikat, mert hol van olyan nyelv, amelyik ugyanezeket kifejezi? Hát olyan nyelv nincsen. Tehát olyan kell helyette választanom, ami kifejezi azt, amit nem lehet, de mégis a legjobban közelíti. Vagy adott esetben egy versformát, egy haikut úgy lefordítani, hogy az az eredetibe volt, az szinte képtelenség. Viszont a műfordító azért műfordító, hogy tudja, hogy hol szabad ezt meghágni. Tehát ahogy ezt Nádasdy Ádám kollégám mondta többször, hogy a nyersfordítás tökéletes, a műfordító mindent elront. De valami nagyon magas ügy érdekében rontja el. Megmaradjon a szótagszám, a hangulat, a kulturális háttér, és akkor inkább rontsuk el, mert az üzenetet kell áthozni. Na most ezek a mostani rendszerek mechanikusan fordítanak, tehát a technikai vagy gazdasági szövegeket kell fordítani, ott tényleg elég kontrollálni, de ahogy közelítünk, és nem azt mondom, hogy a műfordítás, mert azt szerintem soha a szó pontos értelme soha nem fogja a gép csinálni, ezt azért, mert egyszerűen nem képes, mert nincs az a plusz benne, nem lehet annyi információt adni, nem kilóra megy. Ez nem úgy megy, hogy odaadok neki még 1000 könyvet, és akkor jobban fogja fordítani, mert az egy, ahhoz 3D-ben itt kell élni a világon, és úgy kell, olyan viszonyba kell lenni a többi emberekkel, hogy akkor kijöjjön a fordítás pillanatában az, ami kijön. Ezt nem várhatjuk el ezektől az eszközöktől, de a technikai fordításnak a szinte tökéletes voltát elvárhatjuk. Tehát ott azért lehet, hogy egy jó lektor a végén az sokat segít. Ez egy új világ, rengeteg dolog fog máshogy működni, és szerintem vissza fognak varázsolódni, vagy találnak olyan helyet, ahogy a maga ismerőse is volt, ahol ő nekik a tudásukra szükség van, csak most hirtelen az első benyomás az volt, hogy itt mindent megoldanak a gépek, hát nem oldanak meg.
Prusszéki Gábor, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója volt a vendégem, és tulajdonképpen csak abba hagytuk ezt a beszélgetést, hiszen a következő adásban egy hét múlva tovább folytatjuk majd. Akkor szűkebben vett kutatási területéről kérdezem majd, illetve arról, mi mindennel foglalkoznak a Nyelvtudományi Kutatóközpontban.
Olá, Andrea, Prosszéki Gáborral, az ELTE Nyelvtudományi Központjának tudományos tanácsadójával beszélgetett. Most hírek következnek, majd Babik Edit életmód műsorával, az Egy életemmel folytatjuk a hétvégi menetrendet.